Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és a mai délelőtti Isten tiszteletünknek két alapigéje lesz, azaz két szakaszt szeretnék felolvasni. Az első mindjárt Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve második fejezetének a második és harmadik versét olvassuk el, valamint Zakariás próféta könyve 8. fejezetéből a 20-tól 23-ig terjedő verseket. Ugyanazt a gondolatot tárja elénk, kicsit más megfogalmazásban, de ugyanazt a bátorító igeszakaszt és gondolatot láthatjuk mind a két helyen megszólalni. Azt olvassuk Ézsaiás prófétánál, a második fejezet második, harmadik versében, hogy lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az úrházának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk, és mi járjunk az ő törvényében, mert a tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. És olvassuk el Zakariás prófétánál is a hasonló gondolatokat megfogalmazva a 8. fejezetben a 20-tól a 23-ig terjedő szakaszban a következőt olvassuk. Ezt mondja a seregeknek Ura, még lesz idő, amikor népek jönnek el, és sok városoknak lakói, és egyiknek lakói a másikhoz mennek mondván. Menten menjünk el az Úr orcájának engesztelésére, és a seregek urának keresésére. Én is elmegyek. És eljönnek sok népek és erős nemzetek Jeruzsálembe a seregek urának keresésére, és az Úr orcájának engesztelésére. Ezt mondja a seregek ura. E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül 10 ember ragad egy zsidó férfiúba, és ragad annak ruhája szélébe mondván, hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Ugye hasonló gondolat, de Zakariás prófétánál is még több gondolatot is látunk, mint amit itt Ézsaiásnál az Úr lejegyeztetett a próféta által, de ugyanazt a gondolatot tárja elénk, ugyanazt a bátorító üzenetet. Ugye a szombatiskolában beszéltünk arról, ugye Ézsaiás próféta könyvének a tanulmányozásánál, hogy az Izrael népének adott ígéretek nagyon töredékesen és csak részben tudtak a nép hitetlensége és megtéretlensége miatt beteljesedni a nép életében, de teljes egészében majd, ugye a maradék életében teljesedtek bizonyos szinten egyes ígéretek, de ezek az ígéretek a maguk valóságában majd a végidején fognak a lelki Izrael, Isten népe életében valóra válni és beteljesedni. És nézzük meg ilyen szempontból ezt az ígéretet, ugye mind Ézsaiásnál, mind Zakariásnál azt olvassuk, hogy népek fognak jönni az Isten tiszta beszédéhez. Nézzük meg itt Ézsaiás prófétánál mindjárt, hogy olvastuk. Lesz az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az úrházának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. Álljunk meg itt mindjárt egy pillanatra, és gondolkodjunk azon, hogy mit jelent az, hogy az úrházának a hegye hegyeknek fölötte fog állni, és magasabb lesz minden halmoknál. Mit jelent ez? Ugye az ószövetségi időben, ugye Isten népe körül csupa bálványimádó nép élt, és Izrael, sajnos Izraelbe is betört, ugye nagyon sokszor a bálványimádás Júdába is, és ezek a bálvány Isten tiszteleti helyek mindig halmokon, hegyeken épültek, ugye a halmok tetején volt. Ugye ezért olvassuk a Szentírásban, ugye, hogy sokszor, mit tudom, ez a király vagy az a király lerontotta a magaslatokat. Tehát ugye, mert ott voltak ezeknek a bálvány Isten tiszteleteknek a helyszínei. És amikor azt mondja ez az ígéret, Ézsaiás könyve második fejezet második versében, hogy az úrházának hegye a halmok felett lesz, és magasabb lesz a halmoknál, akkor ez az ígéret egyértelműen azt mutatja, hogy élesen megkülönböztethető lesz az Isten tiszta üzenete, a tiszta evangéliumi tanítás minden más hamisítványtól. Hadd kérdezem, az Ószövetség idején, ugye ott voltak a bálványimádó népek, rengetegféle bálványisten Istent imádva, de most nem ugyanennek vagyunk tanulja a mi világunkban? A tanításnak mindenféle szele fúj, mindenféle vallási alakulat, közösség, elképzelés, szóval se szeri, se száva ezeknek. És mit mond az ige? A végidején az Isten üzenete olyan mértékig és olyan tisztán fog felcsendülni a Szentlélek erejétől áthatottan, hogy élesen megkülönböztethető lesz minden mástól, magasan felette fog állni minden hegy, minden halom felett. Nagyon érdekes és elgondolkodható a Biblia versnek az a része is, amikor azt mondja, hogy erősen fog állani, mert így olvastuk, ugye, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye. Miért fog erősen állani a végidőben az Úr házának hegye? Azért, mert semmiféle támadás nem fogja érni, és minden zaklatástól mentesen, nyugodtan és teljes erővel fogja tudni hirdetni az üzenetet. Amit mondtam, annak a második fele igaz, hogy teljes erővel fogja hirdetni az üzenetet, de nem azért lesz erős, mert semmilyen támadás nem éri, hanem azért lesz erős, mert a sziklára épül, Jézus Krisztusra alapul, és a Jézus Krisztuson alapuló tiszta üzenet hirdetésnek hatalmas ereje van. Olyan ereje van, amit Sátán hatalma nem tud megtörni. Szeretnék a Bibliából, Jeremiás próféta könyvéből idézni egy gondolatot, Jeremiás könyve 23. fejezetéből, a 28-29. versben azt olvassuk az Isten ígéjéről, hogy a próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával, azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a szikla zúzó pöröly. Tehát mit mond az Isten az ő saját beszédéről, ami nem emberi beszéddel van elegyítve, nincs polyvával elegyítve? Azt mondja, hogy az olyan, mint a szikla zúzó pöröly. Ennek van hatalma, amikor az emberi elgondolás, hamis tanítás, bármiféle gondolat nem elegyedik az Isten tiszta beszédével. Ennek olyan ereje van, hogy sziklazúzó pörőhöz hasonlítja a Szentírás. És nézzük meg a történelemben, hogy egyes időszakokban, amikor ez megvalósult, milyen ereje volt ennek a beszédnek, az Isten tiszta beszédére. Nézzük meg például, több igét fogok olvasni, most apostolok cselekedetéből szeretnék idézni egy bibliai szakaszt, a 6. fejezetből, amikor István a Szentlélektől teljesen beszél, és ugye Jézus Krisztusról tesz, ugye ő is bizonyságot. És nézzük meg, azt olvassuk, hogy amikor ő beszél, akkor előálltak a 6. fejezet 9. versétől kezdve felsorolja, hogy előállottak némelyek, ugye ahhoz a zsinagógához tartozóak, és felsorolja, hogy kik. Milyen kik állottak ellene a beszédének, ugye István beszédének, ugye támadták, de nézzük meg a 10. verset, de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szól. Micsoda hatalmas ígéret. Ugye, ez megvalósult ott István életében, de ugyanez fog a végidején is megvalósulni. Hogy az Isten tiszta üzenete úgy fog felhangzani az Isten lelkétől áthatottan, hogy azt emberek támadni fogják. Mert nézzük meg a 11. verset. Amikor nem tudtak ellene szólni az igének, nem tudták megcáfolni, akkor felbújtottak valami embereket, akik azt mondták, hallottuk őt káromló beszédet szólni Mózes ellen és az Isten ellen. Tehát mit csináltak? Nem tudták megcáfolni a tiszta üzenetet, hanem akkor ellenségeskedést és támadást intéztek a szóló ellen, itt jelen esetben István ellen. Tehát micsoda hatalmas ígéret, hogy az Isten üzenete fel fog hangozni, támadni fogják, de azért fog erősen állani az Úr házának hegye minden halmok felett, mert a sziklára épül, a tiszta igét a lélek erejével fogja hirdetni. És számomra ez mindig egy olyan csodálatos gondolat, és ez az istváni történet, ez olyan csodálatos megerősítés, hogy nekünk olyan üzenetünk van az ige alapján, teljesen az igére alapozva, amit az ellenség számomra ez egy olyan elgondolkodtató és olyan bizalom ébresztő gondolat, és olyan bátorságot, hitet erősítő gondolat, hogy az Isten igéje megcáfolhatatlan. Tehát a végidején is hisszük és bízunk és imádkozunk azért, hogy azok között lehessünk, akik ezt a végső üzenetet hirdetik, amihez majd özönleni fognak a népek, és olyan bátorító, hogy ezt támadni fogják, hatalmas támadásoknak lesz kitéve. Most is nézzük meg, mennyiféle hamis tanítás van, mennyiféleképpen értelmezik a Bibliát, de nem vehetnek erőt a tiszta bibliai tanításon. Annyira tisztán és megcáfolhatatlanul fog felhangzani, emberi magyarázatok lesznek, mindenféle lesz, de az Isten igéje erősen fog megállni, és ez fog embereket igazából majd megérinteni. Szeretném tovább vinni ezt a gondolatot, amikor kiárad a korai eső a tanítványokra, és elkezdik az üzenetet hirdetni, akkor mi történik? Gondoljunk bele abba, hogy elkezdik hirdetni az üzenetet, ugye 12-re árad ki a lélek, és utána ugye ez lavinaszerűen elindul, és valami olyan hatalmas eredménye van az ige hirdetésnek, hogy naponta ezrek térnek meg. Emlékezzünk rá a Jelenések könyvében, hogy ezt a korszakot a Szentírás a fehér lovon ülő lovashoz hasonlítja, akinek íj volt a kezében. Az ige, a tiszta ige volt a kezében, és kijött győzve, hogy győzzön. Igen, az Isten igéjében hatalom van, erő van, és itt van az ígéret, hogy ennek a világosságához a népek fognak majd a végidején is özönleni, amikor hangos szóval és mindenkihez egy időben el fog jutni majd a tiszta üzenet. De szeretném, hogyha megállnánk egy pillanatra, és arról szólnánk, hogy mi a másik része annak, és mi a másik alkotó eleme, hogy így mondjam, annak, hogy valóban bekövetkezhessen az, hogy népek fognak jönni majd a tiszta üzenetnek a világosságához. Miért van az, hogy most, jelenleg, amikor hisszük meggyőződésünk szerint az üzenetet, a tiszta bibliai tanítást hirdetjük, miért van az, hogy most nem özöllenek az emberek? Miért van az, hogy valóban úgy látjuk, hogy alig-alig akadnak emberek, akik odafigyelnek a tiszta bibliai tanításra, és meg tudják különböztetni a hamistól? Miért van ez most akkor jelenleg? Szeretném, hogyha Ézsaiás könyve második fejezetéből, ezek után a csodálatosan bátorító igék után olvasnánk az 5. verset is. Azt olvassuk, Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában. Mert elhagytad, Uram, a te népedet, Jákob házát, mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget, és betelt földje ezüsttel és aranyal, és nincs szere száma kincseinek, betelt földje lovakkal, és nincs szereszáma szekereinek, és betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, melyet ujjaik csináltak. Kiknek szól ez a felhívás? A pogányoknak, hogy térjenek meg? Nem, hanem az Isten népének, Jákob házának szól. Tehát ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, hogy népek jönnek a tiszta ige világosságához, ahhoz mi szükséges? Más szavakkal, amit szintén a mai szombatiskolai tanulmányban tanultuk, hogy eljött a te világításod ideje, és az Úrnak dicsősége rajtad feltámad. Mit jelent? hogyha az Úrnak jelleme, a Krisztusi jellem lesz láthatóvá azok életében, akik képviselik a tiszta bibliai tanítást, akkor lesz ennek az az eredménye, hogy népek fognak özönleni ehhez a világossághoz. És mit mond ez a szomorú szakasz, amit most az előbb felolvastunk? Azt mondja, hogy Jákob háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában. Először nekünk kell teljes szívünkkel az Úrnak világosságában járni, hogy az Isten ígéje a mi ajkunkon igazság lehessen. Utána azt mondja a következő, hogy mert elhagytad, Uram, a te népedet, miért? Mert telve vannak napkeleti erkölcsökkel, bálványokkal, idegenekkel szövetkeztek. Tehát olyan dolgokat tűr meg Isten népe, olyan dolgokat tűrünk meg az életünkben, ami nem az Isten akaratával és szabával összeegyeztethető. És most ne gondoljunk arra, hogy itt van a szobánkban, itt van egy kis akármilyen szobor, ami előtt leborulunk. Minden bálvány, amit melengetünk, ami bűn, ami vétek, ami az Istentől elválaszt, az mind-mind bálvány. És nézzük meg, azt írja, hogy betelt a hetedik vers, betelt földje ezüsttel és arannyal, és nincsen szereszáma kincseinek, betelt földje lovakkal, és nincs szereszáma szekereinek. Tehát itt meg arról beszél, hogy ugye, amikor az ember a világi javakhoz ragaszkodik, vagy ezek jelentik számára a legfőbb értéket ebben az életben, igen, rengetegféle bálvány van a mi életünkben, ami miatt az ige, hiába a tiszta ige elmélete, de nem tud igazából hatékonyan megszólalni. Legalábbis olyan erővel, hogy be tudna teljesedni az ígéret, hogy népek fognak özönleni majd az igének, a tiszta igének a világosságához. Ne feledjük el, hogy amikor az előbb említettem, hogy az efézusi kor, az őskeresztény korszaknak a hívői, amikor azt olvastuk, ugye, és azt említettük, hogy jött a fehér lovon, ugye jut a lovas, fehér, a tisztaságnak a jelképe. Ennek, ugye ennek a lovasnak íj volt a kezében, ott volt az ige fegyvere a kezében, de ugyanakkor mi volt az életében? A tiszta jellem. Átadták magukat az Úrnak, és az Úr dicsősége rajtuk fel tud támadni. És ezért volt az ige hirdetésük olyan hatásos, hogy utána egy emberöltő alatt több millió keresztény lett a római birodalom területén. Miért? Mert a tiszta igét hirdették folyvától mentesen és megtisztult jellemmel. Én egy idézetet szeretnék felolvasni azzal kapcsolatban, amikor arról szóltunk az előbb, hogy igen, az Isten népének, tehát nekünk hiszük, hogy azok közé tartozunk, hogy meg kell igazából minden bűntől szabadulnunk, mert különben ezek a bálványok, amik jelentéktelenek tűnő dolgok, de elválasztanak az Istentől, és nem tudja kiönteni ránk ugye az ő lelkét. Egy idézetet szeretnék az ige hirdetések és beszédek című könyvből olvasni. Azt olvasom, a jelentéktelennek vélt bűnök zárnak ki minket a mennyből. Nem vihetjük magunkkal bűnös énünk egy részét. És akkor itt például csak egy jelentéktelennek látszó dolgot említ, és figyeljük meg, ez engem annyira megérintett. Azt mondja, nem vihetjük magunkkal bűnös énünk egy részét, a túlérzékenységet, mely mindig kész megsértődni és panaszkodni. Hogyha most a bűnöket sorolnánk, én úgy gondolom, hogy hát nem is biztos, hogy eszünkbe jutna ez, hogy hát ez is elválaszthat az Istentől. És azt mondja, hogy már pedig nem vihetjük magunkkal a bűnös énünknek egy részét, a túl érzékenységet. Ezt is azt mondja, hogy elválaszt Istentől. Ugye, amelyik mindig kész megsértődni és panaszkodni. Tehát nem tudom, értitek, hogy miért említettem csak ezt a legapróbb dolgot. Hogy igen, mi úgy gondoljuk, hogy ezek apróságok, mi azért hívők vagyunk, még hiszünk a tiszta világos igében. De hogyha megtűrünk dolgokat az életünkben, ami az Isten akaratával nem megegyező, akármilyen apróságnak tűnik is, akkor az Úr nem tudja ránk olyan mértékig kiönteni az ő áldását, hogy ez az ígéret valóra váljon. Én szeretnék ezek után rátérni arra, hogy ez az ígéret hogy fog tudni megvalósulni a végidején, és párhuzamba állítva, hogy valósult meg az apostoli időben. És rá fogunk majd arra is világítani, hogy hogy lehet megszabadulni ezektől a jelentéktelennek vélt bűnöktől, amire például az előbb egyetlen egy idézetet olvastam az idézetkönyvből. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, egy olyan igét, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, azaz nem is olvassuk föl az igét, nem olvasom föl, mindannyian otthon kívülről tudjátok velem együtt mondani, hogy mi volt a nagy misszió parancsa Jézus Krisztusnak a tanítványaihoz. Azt mondta, hogy elmenvén szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Tehát ez volt az ő megbizatásuk, a nagy misszió parancs, hogy elmenni szélese világra és az üzenetet hirdetni. Hadd kérdezzem meg, hogy nekünk van-e valamilyen hasonló megbizatásunk és felhívásunk az Úrtól, mint ami a tanítványoknak, ugye, Jézus Krisztus szájából adatott. Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében ezt olvassuk, hogy és Isten országának ez az evangéliuma hirdetették majd a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát nekünk is megvan a mi feladatunk, hogy az egész világra elvinni ezt a tiszta üzenetet, hogy valóra válhasson az ige, hogy utána majd népek fognak özönleni a néket, tehát a néket feltámadt fényességhez, és ugye tehát az Isten igéjének a hirdetése nyomán ez a hatás és ez az eredmény fog majd bekövetkezni. Na de nézzük meg azt, hogy az apostolok hogy tudták ezt elérni, milyen gátak és akadályok voltak, hogy ezt a parancsot be tudják teljesíteni és valóra tudják váltani, az Isten hogy segített nekik, és ez hogy vonatkozik ránk most a vég idején. Elsősorban nézzük meg azokat az akadályokat, vegyük számba, amik az ő életükben ott voltak, ami miatt lehetetlennek tűnt az ő számukra, hogy az egész világra elvigyék az evangéliumot. Gondoljunk meg, ott vannak páran, és mindenhova menjetek el. Hogy, milyen módon, milyen problémák. Az első, amit szeretnék megemlíteni, hogy versengések voltak közöttük. Ott volt közöttük a ki a nagyobb kérdés. Amíg Jézussal együtt voltak, erről így részletesen nincs leírás, amit én most szeretnék megemlíteni, de azért úgy gondoljuk végig, hányszor bánthatták meg egymást ezzel a lelkülettel. Ott volt ez a feszültség közöttük, ami igazából nem volt még teljes mértékig elrendezve közöttük. Akkor, hadd mondjam, hogy féltek. Féltek. Féltek az üzenetnek a képviselésétől. Miért? Mert milyen üzenetet kellett nekik hirdetni? Hirdetniük kellett a legnépszerűtlenebb üzenetet. Mi volt akkor a legnépszerűtlenebb üzenet? Hogy Jézus, akit a zsidók megfeszítettek, ugye, az a valaki a megváltó volt, a messiás volt. A legnépszerűtlenebb üzenet, ami miatt attól féltek, hogyha ezt hirdetik, akkor arra a sorsa jutnak, mint amire Jézus, tehát hogy őket is megölik. Akkor elveszítették Jézus személyes jelenlétét. Ott volt Jézus jelenlétének a hiánya közöttük. Érezték a gyengeségüket. Akkor nyelvi akadályok voltak. Hát hogy tudnák ők a világra elvinni az üzenetet? Ott voltak a nyelvi akadályok. És gyakorlatilag érezték gyenge, alkalmatlan voltukat, és mindezt egybefoglalva azt lehet mondani, hogy azt érezték, hogy emberileg lehetetlen, hogy ennek a felhívásnak, ennek a Jézusi parancsnak eleget tudjanak tenni. Egész röviden vetítsük ki a mi helyzetünkre ezeket az akadályokat, amikről itt az előbb említést tettünk. Mit mondtunk elsőként? Nem volt közöttük igazi egység, versengések voltak közöttük. Ki tudja, hogy milyen bántások, milyen konfliktusok, nézeteltérések voltak a múltban közöttük. Szeretném megkérdezni, ez nem jellemző ránk, nincs velünk is ugyanez a helyzet. Teljesen simák, rendezettek a testvéri kapcsolataink. Nincs semmi gát és akadály. De hogy nem, ha őszinték akarunk lenni, el kell, hogy ismerjük, hogy bizony, hogy van. Azon kívül az üzenet, amit az Úr ránk bíz. Most még azt lehet mondani, hogy hát persze, hát tudjuk hirdetni, de milyen idő előtt állunk? amikor ugye a vasárnap törvény megjelenik, és akkor a szombat igazságának a hirdetése, ami merőben ellenkezni fog a népszerű evangéliummal, hát az valami olyan üldözés fogsz kiváltani, amiről valóban azt lehet mondani, hogy félelmetes helyzet. Hogy lehet szembe menni egy világgal, egy egész világgal, hogy lehet egy maroknyi népnek szembe menni? Azon kívül a technikai, ugye ott nyelvi akadályok is voltak, nyilván most is vannak, de technikai akadályok, hogy lehet azt megvalósítani, hogy az egész világon egyszerre mindenhova eljusson az evangélium? Ezzel a mostani erőnkkel, hát hány évszázadnak kéne eltelnie, hogy minden a föld minden szegletébe és zugába eljusson a tiszta evangélium. Tehát igen, ezek a nehézségek most is itt vannak, de nézzük meg, hogy az Úr hogy segítette őket, és milyen ígéreteket adott neki, amit amikor ebben a helyzetben voltak, felidéztek magukban, és ezekbe az ígéretekbe kapaszkodtak bele. Felidézték Jézus ígéretét, azt mondja Lukács evangéliuma 24. fejezet 49. verse, hogy és imé én elküldöm tirjátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztatok mennyei erővel. Tehát mit mond? Azt mondja, hogy elküldöm az én atyámnak ígéretét, és ti majd fel fogtok ruháztatni mennyei erővel. Micsoda hatalmas ígéret volt. Nem tudták, hogy ez hogy fog megvalósulni, de az ígéret ott volt. Fel fognak ruháztatni mennyei erővel. Mit mond az apostolok cselekedete első fejezet 4., 5. és 8. verse? Velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. És a 8. vers, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúi úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig. Tehát mi volt az ígéret? Az volt az ígéret, hogy az Isten fel fogja őket ruházni mennyei erővel, és a lélek hatalmas erejét fogja rájuk kiárasztani, aminek következtében azok az akadályok, amik akkor még lehetetlenné tették, hogy megvalósuljon az, amit Jézus rájuk bízott parancsként, hogy ezek az akadályok el fognak tűnni, és meg fogják tudni valósítani azt, amit önmaguk a saját erejükből soha nem tudnának megvalósítani. Tehát itt volt az ígéret. És hadd kérdezzem meg, a tanítványok mit tettek, amikor ott erről Jézus feltámadása mennybe menetele után, amikor erről az ígéretről megemlékeztek. Ültek tétlenül, és várták, hogy majd egyszer csak fog történni valami? Nem. Hanem azt olvassuk a Szentírásban, olvassuk el az apostolok cselekedete első fejezet 14. versét. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Hogy kérdezzem meg, mivel töltötték az idejüket? Mi volt az, ami igazából elhangzott könyörgésként az ő ajkaikon? Tehát, hogy egy szívre, lélekre tudjanak eljutni, és el is jutottak arra, hogy egy akarattal együtt voltak, ugye a második fejezet első verse apostolok cselekedetében. Tehát könyörögtek és imádkoztak. És ebben az imádságos, könyörgéssel teli időszakban eljutottak az egy szív, egy lélekig, és erre ki tudta önteni az Úr az ő lelkét. Szeretném tőletek megkérdezni, régebben úgy elgondolkodtam azon, hogy hát nem egyszerű dolog ez. Hát legyünk egy szívvel, egy lélekkel, és akkor az Úr azonnal ki tudja tölteni az ő lelkét. Könnyű dolog, vagy nehéz dolog eljutni az egy szív, egy lélekig? Könnyű, vagy nehéz? Én például ezen még akkor is elgondolkodtam, még régebben sokat töprengtem ezen, hogy hát Jézus például azt az egy feltételt mondja, ugye az ima meghallgatásként az egyik helyen, hogyha ketten, tehát hogyha egy akaraton lesznek ketten, akármilyen minden dolog felől, kérjenek akármit, megadatik nékik. Hát én akkor arra gondoltam, hogy hát ez mennyire könnyű feltétel, hát akkor hát annyira egyszerű, legyünk egy akaraton teljesen, és akkor minden megadatik, kitöltetik a Szentlélek. De még egyszer tegyem, hadd tegyem fel a kérdést, egyszerű vagy nehéz dolog eljutni az egy akaratig, az egy szív, egy lélekig. Hadd mondjam, a legnehezebb dolog ezen a világon. Miért? Azért, mert ehhez a legnagyobb dolog szükséges, ami az emberi életében akadály, minden áldás akadálya, az áldások teljességének az akadálya, és ez nem más, mint az önző énünk. Az énünk akadályoz meg bennünket abban, hogy igazából egy szív, egy lélek tudjunk lenni. A bűneink választanak el bennünket Istentől és egymástól. Ők mit csináltak? Az ima fegyverét használták. Lerendezték bűneiket egymással, önvizsgálatot tartottak, és imádkoztak, és könyörögtek, hogy az Isten valóra tudja váltani az ő ígéretét, és hogy el tudják végezni azt a munkát, amelyet az Úr rájuk bízott. Szeretném megkérdezni, hogy van-e nekünk is ilyen felszólítás, hogy a végidején ezt tegyük? Joel próféta könyvét, ha fellapozzuk, most nem lapozom fel, csak gyorsan kívülről említem, mit mond. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, és könyörögjenek, és az egész nép, és könyörögjön, és imádkozzon, hogy légy kegyelmes, Uram, a te népedhez. És mit olvasunk ott? És könyörült az Úr az ő népén, meghallgatta az ő imáikat. Zakariás könyvéből szeretnék egy idézetet olvasni, a 10. fejezet első versét. Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Az Úr villámlást szerez, és zápor esőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Tehát ugyanaz a felszólítás, ugyanaz a felhívás szól nekünk is, hogy ebben az időben, amikor látjuk, hogy magunktól nem tudjuk megvalósítani, amivel az Úr megbízott bennünket, látjuk a nehézségeket, az akadályokat. Egyetlen egy fegyverünk van, az ima fegyvere, hogy könyörögjünk az Istenhez önismeretért, őszinte bűnvallomásért, bűnfelismerésért, hogy eljussunk az egy szív, egy lélekhez. Mi szükséges ehhez, hogy az Istenhez minél közelebb kerüljünk, és az Istenhez minél közelebb fogunk kerülni, annál közelebb fogunk egymáshoz kerülni, és el fogjuk tudni érni azt, amit az apostolok elnyertek, el tudták érni, hogy imádkozásban voltak foglalatosak, és eljutottak erre az egységre, amit az Úr úgy megállhatott, hogy ki tudta rájuk önteni a lelket a korai eső formájában, és hatalmas erővel tudták hirdetni az üzenetet. Szeretnék itt megállni, és egyetlen egy igét még szintén Ézsaiás könyvéből felolvasni. Ézsaiás könyve ugye az ígéreteknek a kincses tára, és csodálatos gondolatokat olvasunk itt ebben a könyvben. Nézzük meg az egyik gyönyörű ígéret, a 41. fejezet 17. versében. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepe. Én az Úr meghallgatom őket, én Izrael Istene nem hagyom el őket. Hadd kérdezzem meg, nem ismerünk a saját magunk helyzetére, hogy nyomorultak, szegények, de bocsánat, hát sajnos még mindig nem egészen jutottunk el odáig, hogy nyomorultak és szegények legyünk. Miért? Mert a Bibliában ennek megvan a maga definíciója, hogy mit jelent a nyomorult és a szegény. Emlékszünk a definícióra, Sofóniás próféta könyvében? Marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Igen, akik bíznak az Úr nevében, bárcsak idáig eljutnánk, hogy az igazi nyomorult szegény nép legyünk, akik nem önmagában bíznak a tehetségükben, a képességükben, a bármiben, hanem igazából nyomorultak és szegények lennénk, akik az Úrban bízunk. És nézzük meg, mit mond ezekről, hogy a nyelvük elapadt a szomjúságban, de én az Úr meghallgatom őket, ha hozzám kiáltanak, ugye? Én Izrael Istene nem hagyom el őket. És nézzük meg, hogy amikor így kiáltanak az apostolok, akkor az Úr valami hatalmas dolgot cselekszik értük. Kiárad a Szentlélek hatalmas erővel, de hadd kérdezzem meg, hogy mennyi idő kellett, hogy elteljen ahhoz, hogy mindez bekövetkezhessen, és az Isten ígérete megvalósuljon, kiáradhasson a lélek. Hadd mondjam, mindössze 10 napra volt ehhez szükség. Nagy idő a 10 nap? Hát önmagában nagyon kevés idő. Ugye attól függ, hogy milyen szempontból nézzük, de önmagában ugye ilyen, tehát ilyen események tekintetében, ugye óriási, nagyon rövid idő a 10 nap. Tehát az Isten cselekedete nem időhöz van kötve, egyedül a mi átadásunk őszinteségéhez. Szeretnék olvasni egy másik idézetet az Igehirdetések és Beszédek című könyv 188. oldaláról. Figyeljük meg! Az Úr többet el tud végezni egyetlen órán, mint mi egész életünk folyamán, mikor látja, hogy népe teljesen megszentelődik. Figyeljük meg! Mennyire csodálatos ígéret! Hát most is nem így vagyunk? Egyszerre az egész világhoz, az ő hogy, mind? Mit mond? Az Úr többet el tud végezni egyetlen órán, mint mi egész életünk folyamán, mikor látja, hogy a népet teljesen megszentelődött. Tehát igen, ez a 10 napos periódus kell, hogy most legyen a mi életünkben, hogy az Urat keresni teljes őszinteséggel, odaadással, és akkor az Isten válaszolni fog, és meg fogja tenni értünk azt, amit a magunk erejéből soha-soha elvégezni, megcselekedni nem tudnánk. És nagyon érdekes, hogy amikor ez bekövetkezik, amikor a lélek kiárad az apostolokra, akkor nézzük meg, hogy mi történik. Ugye olyan erővel tesznek bizonyságot, és mindenki hallja ugye a saját nyelvén szólni az apostolokat, és akkor azt se tudják, hogy hát ez micsoda, meg vannak szinte zavarodva, hogy hát mi történik. És ugye azt mondják, hogy hát ezek megrészegültek az édes bortól. És nézzük meg, hogy akkor Péter mit mond. Azt mondja az apostolok cselekedete 2. fejezet 16. versében, hanem ez az, amit megmondatott Jóel prófétától, és részen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látomásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben, odafenn, és jeleket a földön, idelen, vért, tüzet és füstoszlopok gőzölgését. A nap első nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és félelmetes napja. És részen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartani. Az mondjuk szóra idézi a Jóel próféta könyvében található ígéretet, ami megvalósult itt pünköstkor először, de ugyanígy, sőt nagyobb méretekben meg fog majd valósulni az előttünk álló időben. Azért csodálatos ezt az időszakot röviden áttekinteni, csak tényleg néhány gondolat és felvillanás erejéig, mert nagyon sok olyan esemény van a Szentírásban, ami az előttünk álló időre vonatkozik, de tulajdonképpen nem látunk még azért egy olyan kézzel fogható megvalósulást, ugyan nagyon sok mindennek megvan már az előképe az Ószövetségben, de ennek az eseménynek annyira részletes leírását látjuk itt az apostolok cselekedetében, hogy el tudjuk képzelni, hogy jellegében milyen lesz majd a késői eső kiáradása. Elsősorban, mit mondott a 17. versben, mit olvastunk, amikor idézi a Jóeli ígéretet Péter apostol? Lesz az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok. Halljuk meg egy pillanatra, az ige azt jövendöli, hogy ebben az időszakban, amikor a késői eső majd kiárad, ugyanúgy, ahogy a korai eső idején, prófétálás lesz. Azt mondja, hogy prófétálni fognak a ti fiaitok. Szeretném megkérdezni, hogy mit jelent az, tehát a fiaitok és leányaitok, bocsánat, tehát mind a kettőben. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent az, hogy prófétálni fognak. mit jelent a prófétálás? Mi a prófétálást alapvetően leszoktuk szűkíteni arra az olyan fajta beszédre, vagy hogy mondjam, amikor valaki a jövőre vonatkozó eseményt mondja el előre. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez a prófétai beszéd. Valóban így van, a prófétai beszédnek ez egy jelentős része, hogy egy előre, tehát előre egy még be nem következett eseményt előre elmond. Hát ugye ez a prófétai beszédnek ugye egy bizonyos értelemben ez az egyik része. De ugyanakkor hadd mondjam, hogy figyeljük meg az összes prófétát, akik valóban egy bekövetkezendő eseményről jövendőltek, ugye akár Jeruzsálemnek az ostromáról, vagy az izraelita fogságáról, vagy bármiről. Tehát egy előre még meg nem bekövetkezett eseményt vetítettek előre, de figyeljük meg, hogy az összes prófétánál az üzenetnek, a prófétai üzenetnek mi volt mindig a csúcspontja? Mi volt? Mindig a megtérésre hívás. Elmondja, hogy mi fog bekövetkezni, és utána pedig mi a leghangsúlyosabb? Hogy ezért térj meg, keressél menedéket az Istennél. Tehát a prófétai üzenetnek mindig ez a csúcsa. És nézzük meg, hogy itt az apostolok idejében is milyen gyönyörű beszédeket tartottak, elmondták a jelen való igazságot, Péter is. És utána hogy fejezi be? Most azért bánjátok meg, és térjetek meg. Tehát a felhívás a megtérésre, az Istenhez való fordulásra. Igen, ez a prófétálásnak a lényege. És azt mondja, hogy még egy gondolatot szeretnék itt megemlíteni, amikor azt mondja, hogy prófétálni fognak a ti fiaitok és leányaitok. Tehát a prófétának mi a másik jellegzetessége? Hogy az üzenetet, amit hirdet, azt közvetlenül az Istentől veszi. Közvetlenül az Isten üzen rajta keresztül egy embernek, vagy egy népnek, egy népcsoportnak, valakinek. Tehát prófétálni fognak. Miért terjedt különösen nagy erővel az üzenet hirdetés ebben az időben, az apostoli időben? Miért? Azért, mert az Úr konkrétan üzent embereknek. Menj ide, és mondd el neki ezt. Menj oda, és mondd el neki azt. Gondoljunk apostolok cselekedetében, például amikor az Úr megszólítja Ananiást, és azt mondja neki, hogy menj el az egyenes utcába, mert ott van ugye Saulus, aki imádkozik. Tehát a prófétálás még ezt is jelenti, és ugye megbízza az üzenettel, hogy mit mondjon neki, meg hogy keresztelkedjen ennek, stb. Tehát gondoljunk bele abba, hogy a prófétálás tehát annyira közvetlen lesz a Szentlélek munkája, hogy mindenki, aki elnyeri a késői esőt, az Úrtól fog közvetlen üzenetet kapni, hogy te most menj ide ebbe az utcába, te most ezt tedd, most azt tedd, és az Úr adja, hogy most mit kell mondani ebben az élethelyzetben. És a megtérésre felhívás, hogy keressen menedéket, mindenki keressen menedéket, mert nem sokára bekövetkezik Isten ítélete, ugye az ő eljövetele, előtte a hét csapás, és előtte menedéket keresenek az emberek az igazi megtérés által Istennél. De nézzük meg tovább, hogy mit mond, azt mondja, hogy kiöntök az én lelkemre minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és utána azt mondja, és a ti ifjaitok látomásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. Tehát a korai esőnél mi történt? Látomásokat láttak, álmokat láttak. Hadd kérdezem, látunk ilyet? Látunk ilyet? Mondjunk magunkban úgy természetesen, de úgy elevenítsünk fel ilyen eseményeket. Például, amikor Péter látja azt a lepedőt leereszkedni, ugye? Gondoljunk bele abba, hogy milyen esemény volt ez. Ugye akkor Kornéliusnak is ugye megjelenik, ugye, tehát ugye egy látomást lát ő is. Tehát akkor vagy például ugye Filipet, ugye ott az van, hogy az Úr felragadja őt, ugye a lélek, és ugye akkor leteszi őt ide vagy oda. Akkor vagy pedig menj a Gáza felé vezető útra. Tehát látomások, álmok, isteni közvetlen megszólítás, kinyilatkoztatás, a lélek erejétől kísért üzenethirdetés. Ez volt az, ami pillanatok alatt be tudta tölteni az egész római birodalmat az Isten üzenetével. Azért mondom, hogy pillanatok alatt, mert egy emberöltő alatt, ugye olyan körülmények között, emberöltő alatt az egész római birodalom területén elterjedt az üzenet, és a végidején a késői eső kiáradása még erőteljesebb lesz, és egész rövid idő alatt el fog jutni a föld minden részére az üzenet. Na most nagyon érdekes, nagyon szeretem azt az idézetet még itt a 18. versben, hogy és éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből. Tehát olyan érdekes, Joel prófétánál ezt még hangsúlyosabban látjuk, hogy nem csak az ifjakra, meg a fiakra, meg a leányokra, hanem még a szolgákra és szolgáló leányokra is. Mit jelent ez? Ez egyértelműen azt jelenti, hogy az Úr az ő lelkének erejét mindenkire, az Isten népe közül a legkisebbre, a leggyengébbre is, mindegyikre, aki őszintén átadta magát az Úrnak, ki fogja önteni a lelket, és részese lesz ennek a hatalmas munkának. Ezt a munkát nem a prédikátorok fogják befejezni, hanem együtt velük az egész nép, mindenki. Az Úr mindenkire ki fogja tölteni az ő lelkét. És biztos vagyok benne, hogy most többen úgy elgondolkodnak azon, hogy hát a világra, meg hogy, meg minden. Ne gondolkodjunk ezen, ne gondolkodjunk azon, hogy milyen gyengék vagyunk, erőtelenek vagyunk. Még az okos telefonunkat se tudjuk esetleg úgy kezelni, ahogy kezelni kellene. Ne gondolkodjunk ilyenen. Ne, az Úr meg fogja oldani ezeket a problémákat. Az Úrnak ez nem probléma. Az Úrnál egyetlen egy dolog, ami akadályt jelent, hogy ő kiöntse a lelkét, az egyedül bennünk van. De ha mi átadjuk magunkat, a teljes életünket neki, és összetörik az énünk ő rajta, akkor ő az ígéretét valóra fogja váltani, és olyan csodákat fogunk átélni, amit most egyelőre elképzelhetetlenek tartunk a mostani elgondolásaink vagy nézeteink szerint. Azon kívül mit olvastunk még? Jelek és csodák fognak történni. Hatalmas jelek és csodák fogják kísérni az üzenet hirdetést. De szeretnék itt azért megállni, ugye ahogy az apostolok idejében is. Ugye meggyújtják Péter és János a sántát, ugye akkor Péternek a keze által olyan sok jel és csoda történik, ugye, hogyha csak Péter árnyéka ugye rávetüljön ugye valakire, és akkor meggyógyul. Nem is idézném a sokaságát a csodáknak, de ugyanez fog bekövetkezni a vég idején is, ami hitelesíteni fogja majd azt, hogy az Isten van valóban az üzenet hirdetéssel. De szeretnék megállni, és befejezésül szeretném, hogyha felidéznénk azt, hogy mi is tulajdonképpen ennek a kulcsa bizonyos értelemben, és hogy fog megvalósulni, tehát mi lesz az eredménye az üzenet hirdetésnek. Szeretném, hogyha felolvasnánk egy ige szakaszt a Korintusi első levél 15. fejezetének az 58. verséből. A Korintusi levél első fejezet 15. fejezet 58. verséből. Azért szeretném ezt az igét olvasni, mert szeretném föltenni először, mielőtt még olvasnám az igét, hogy az apostolok idejében, amikor a lélek kiáradt és hatalmas erővel hirdették az üzenetet, akkor minek a gyümölcse éred be? Annak a gyümölcse éred be, amit Jézus Krisztus és az apostolok, akkor ugye még tanítványok, Jézus tanítványai végeztek, ugye a magvetés ugye beérlelődött. Tehát éppen ezért a mi munkánk most ebben a helyzetben nem csak az egyik, az a legfontosabb, hogy imában keresni az Istent, és tehát amiről az előbb beszéltünk, tehát nem ismétlem, tehát ez, ami az elengedhetetlen az Isten áldásainak az elnyeréséhez, de ugyanakkor minden módon és erővel vetni az igazság magvát, akár a hanganyagok terjesztésével, irodalommal, szóval, bármivel, az üzenetet terjeszteni. És ne várjuk azt, hogy most ebben a pillanatban özölleni fognak az emberek, de vessük a magot, mert majd a maga idejében ezek a magvak ki fognak kelni. Tehát az időszaka, várakozásnak az időszaka, az ígéret teljesedésére való várakozásnak az időszaka nem szabad, hogy egy tétlen időszak legyen, hanem a legaktívabb időszak kell, hogy legyen az életünkben. önmagunkért, amitről szóltunk az előbb, és hogy vetni a magot, az igazság magvát. És éppen ezért nézzük meg, mit mond Korintusi első levél 15. fejezet 58. verse. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Tehát ha most még nem is látjuk kézzelfoghatóan az eredményt, de tudjuk és higgyük azt, hogy igen, a maga idejében majd özönleni fognak azok az emberek, akikről az ígéret beszél. És nézzük meg, szeretném, hogyha felolvasnánk Ézsaiás könyve 41. fejezetéből az ige szakasznak a folytatását, amit az előbb megemlítettem, hogy a nyomorultak és a szegények, ugye, akiknek a nyelvük elapad a szomjúságban, ugye az Úr meghallgatja őket, mert ugye hozzá kiáltanak, és nem hagyom el őket. És nézzük meg, hogy szól az ígéret a 18. verstől. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszúföldet vizeknek forrásaivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtuszt és olajfát. Plántálok a kiértemben ciprust, platánt, sudarcédrussal együtt. Tehát mit fog tenni az Úr? Azt a területet, ami egyelőre csak kopár, és teljesen úgy tűnik, hogy az életnek semmi nyoma nincs, egész rövid idő alatt szinte édenkerté fogja majd változtatni. És nézzük meg ezt az igét, ez számomra az egyik csodálatos ige. A 20. vers mit mond? Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Figyeljük meg, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék, hogy nem az ő erejük, az ő bölcsességük, az ő tehetségük, hanem az Isten keze művelte ezt. Ezért szükséges ahhoz, hogy mi a nyomorult és szegény nép állapotába kerüljünk, akik egyedül az Úrban bíznak. Ezért szükséges az, hogy összetörjön az énünk, a büszkeségünk, minden összetörjön. Mert hogyha az Úr így árasztana ránk ki az ő lelkét, akkor ezt az eredményt, hogy népek jönnek majd a te világosságodhoz, kinek tulajdonítanánk? A saját bölcsességnek, teljesítményünknek és erőnknek tulajdonítanánk. Éppen ezért csak azokra áradhat ki a lélek, akik eljutnak ebbe a kategóriába, hogy úgy mondjam, hogy nyomorult és szegény, de aki az Úr nevében bízik. És hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izraelnek szentje teremtette ezt. És valóra fog válni az ige, amit olvastunk Ézsaiás könyvében, hogy magasan fog állni az Úrházának heze, hegye, minden hegy és halom fölött. És eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Meg fogják ismerni, hogy ez a tiszta beszéd. Igen, miért? Mert az élet, akik hirdetik, azoknak az élete összhangban van az általuk közvetített üzenettel. Igen, bizonyságul fog hirdetni az Isten országának ez az evangéliuma minden népnek. És hogy olvastuk Zakariás prófétánál, még egyszer elevenítsük fel, hogy lesz idő, amikor népek jönnek el, és sok városoknak lakói, és egyiknek lakói a másikhoz mennek mondván, menten menjünk el az Úr orcájának engesztelésére, és a seregek urának keresésére, én is elmegyek. Tehát egyik hívja a másikat, adják szájról szájra az üzenetet, én megtaláltam, gyere te is oda. És eljönnek sok népek és erős nemzetek Jeruzsálembe a seregek urának keresésére, és az Úr orcájának engesztelésére. Ezt mondja a seregek ura. E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül 10 ember ragad egy zsidó férfiúba, és ragad annak ruhája szélébe mondván, hadd menjünk veletek. Miért? Mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. mert hallottuk, hogy veletek van az Isten, mert az Isten látható módon meg fogja áldani az ő népét, meg fogja erősíteni az üzenethirdetést, és ezért mondja, hogy erős népek és nemzetek, és minden nyelvű pogányok, hogy olvastuk az ige szakaszban, Ézsaiás 60. fejezetében a szombatiskolában, királyok jönnek a néket feltámad dicsőséghez, népek vezetői, a népek nagyjai közül sokan fogják elfogadni a tiszta igei tanítást. Igen, az Isten ígérete igen, bizonyos, és ámen. Ez így lesz, ebből egy betű nem fog a földre esni. Egyetlen egy a kérdés, a nagy kérdés, a legnagyobb kérdés mindannyiunk számára, hogy azok között lehetünk-e, akikkel ez az ígéret megvalósul. De ez egyedül rajtunk múlik, mert az Úr mindent megtesz azért, hogy mi is ott legyünk azok között, akiknek majd ebben az időben, amikor ezt meglátjuk, ki fog terjedni az örömtől a szíved, és remegni fogsz az örömtől, amikor meglátod, hogy a népek kincsözönek hozzád. Tehát ugye jönnek az emberek mindenhonnan, és elfogadják a tiszta bibliai tanítást. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ez élő valóság lehessen az életünkben, és mi is ennek a hatalmas örömnek az átélői lehessünk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Menjen jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te ígédnek az ígéreteiért, és köszönjük Istenünk, hogy a te ígéreteid mind igenek és ámenek. Urunk, ahogy visszatekintünk az elmúlt időszakra, visszatekintünk a történelemre, Urunk, láthatjuk, hogy minden te ígéreted valósággá vált, és köszönjük neked, hogy ez is valósággá fog válni, amit ígértél a te prófétáidon keresztül. Köszönjük, hogy népek fognak özönleni a te világosságodhoz. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy emberek sokasága fog megtérni, és a tiszta üzenet fel fog hangzani hatalmas erővel. Köszönjük Istenünk mindazt, amit ígértél nekünk, de szeretnénk téged arra kérni, hogy adjál nekünk erőt, adjál nekünk bölcsességet, adjál nekünk igaz alázatot, és adjad, hogy teljes szívünkből hozzá tudjunk fordulni, hogy a szívünket meg tudja tisztítani mindentől, ami tőled idegen. És Urunk, köszönjük az ígéretet, hogyha mi ezt megtesszük, ha átadjuk teljesen magunkat neked, akkor te elvégzed bennünk azt, amit mi magunkért soha nem tudnánk elvégezni. Urunk, kérünk, vedd át a teljes vezetést, irányítást a mi életünkben, és kérünk téged, adjad, hogy részesei lehessünk majd ennek az örömnek, és ennek az áldásnak, amit te megígértél. Köszönjük Istenünk, hogy lehetőségünk van erre, erősítsél meg bennünket, Urunk. Te látod a mi hiányosságainkat, a mi szükségleteinket. Urunk, könyörüljél rajtunk, és váltsd be a te ígéretedet Jézus Krisztus által. Amen.